beindítottam.
No, tehát a múltkor, tehát így belekaptam a szeretet kapcsolat elmélyítésének a dinamikus lépcsőibe. Úgyhogy akkor ezt kicsit azért részletesebben érinteném. Tehát minden szeretet kapcsolata hívással kezdődik. Ez nagyszerűen végigjárható a három szentírás részt is ajánlok, tehát az angyeli üdvözlet a Lukács evangéliumban, vagy a szamariai asszony, tehát az angyeli üdvözlet ugye az a Lukács 1, a szamariai asszony az nem is tudom, Lukács 4 talán, de tehát mindenki meg tudja keresni, illetve az emmauszi tanítványok. Bocsánat, a szamariai asszony az a János 4, tehát a angyeli üdvözlet a Lukács 1, a szamariai asszony a mit? János 4, és a emmauszi tanítványok, szerintem az megint János evangélium, ott a 20. fejezet környékén. Tehát ez végigkísérhető ott az, amit most elmondok. Tehát mindig a szeretett kapcsolat mélyülése a hívással kezdődik. De ez egyébként igaz az együttjárásra is, a házasságra is, ez mind ráhúzható. Tehát a hívás a házasságban udvarlásnak hívják. Tehát Isten hív mélyebb személyes kapcsolatra, barátja legyek, vagy tagja egy keresztény közösségnek, vagy valakinek a házas fele. Tehát ez az első. Második, a önazonosság. Ha válaszolok valakinek a hívására, akár egy másik emberére, akár Istenére, akkor egy új önazonosság jutok. Ez, amit a Ferkó múltkor itt pedzegetett, azok a vakfoltok csökkennek. Új szemszögből látom magam. Jobban megismerem magam. A harmadik a meghittség. Ugye beszéltem már erről a négy alapvető szükségletről. Tehát a meghittség. Tehát ahogy fejlődik a kapcsolatunk, egyre több meghittség lesz benne. Együttjárásba is, egy keresztény közösségbe is, Istennel való kapcsolatomba is. Nagyon fontos a meghittség. De fontos azt is tudni, hogy ez még csak az első lépések egyike.
Istenem, közben kérdezhetek?
Persze.
A kérdésem az, hogy fordítva is igaz? Tehát, hogyha nem érzem a meghittséget, akár egy kapcsolatban, akár az Isten, akkor nem fejlődök? Tehát ez lehet egy vészjelző, hogy
igen,
baj van?
Igen, lehet. Igen? Lehet. Vagy a kapcsolatunkban együtt járunk, vagy a házasságomban, ha nem jelenik meg a meghittség az együttjárás folyamán, hát akkor levegyem el. Na, menjek hozzá. Na, késő. Most már mindegy. Igen, tehát ez fontos, hogy itt nem lehet átugrani egyiket vagy a másikat, majd látni fogjátok. Nem lehet átugrani. Jó, tehát a meghittség. A következő az egyik legnehezebb, a kihívás. Tehát amint mélyül a meghittségünk, szeretett kapcsolatunk, egy idő után már nem csak ilyen kellemes érzésekkel lesz a hangsúly, hanem mindkét fél számára fontos lesz, hogy a szeretett másik, az növekedjék. Akár úgy is, mint ember, akár úgy is, mint keresztény. És ahogy így mélyül a kapcsolatunk, a meghittségünk, tudom szembesíteni a másikat. Barátomat, közösségemet, házastársamat, mindegy. Ami neki fontos és nélkülözhetetlen a továbblépéshez, a növekedéshez. És nagyon fontos, hogy a másik tudja, hogy ez szeretetből jön. a részemről. Azért fontos, amit a Ferkó kérdezett, mert ha nincs meghittség köztünk, akkor a kihívásomban nem biztos, hogy lesz szeretet, és nem biztos, hogy a másik érzi a szeretetemet, hogy én a szeretetből adom neki a kihívást. Na mondjatok példát nekem a kihívásra, hogy értetek-e, hadd lássam. Gabi. Például. Gyere Péter. Isten hozott. A szeretetemet érzed benne, ugye? Na mondjatok még kihívást nekem.
Neked vagyok, vagy a saját
életünk. Na nekem is mondhattok. Itt is lehet mondani. Jó lenne, ha időben odaérni a misére, akkor nem késnéktek mindig a misével, például. Nem szoktunk késni, azért mondtam ezt.
Ott volt a görmodat,
tehát például kihívás ez, nem tudom én. Nagyon szerettem mondjuk a Zsuzsit, de a Zsuzsi mindig elkésik, nem tudom, hogy elkésik-e. Csak példaként mondom. Tehát Zsuzsi, a misé sokkal jobban szerintem oda tudnál figyelni, ha időben odaérkezni, nem csak a mi atyánkra. De most ez csak úgy mondta. Vagy, na ki tud még kihívást mondani? Lehet nekem is. Férjednek, milyen kihívást tudsz mondani, hogy feleségednek? Szoktál kihívást adni neki?
Szoktál? Az én feleségem nincs itt, kérdezz meg a Feri.
Ez még rám tartozik.
Kihívás például, hogy vesd már le azt a büdös zoknit a lábadról, mert már megáll magától is. Ez is egy kihívás. Mennyi szeretet van?
Fordítás ült el a kihívás.
Na.
20 éve, amikor elvett a férjem, akkor kritizálta az ablakcucolásomat. És hát nem úgy éreztem, hogy ezek után jobban kell, hanem ezt megnyerte magának is.
Húsz éve vagytok házasok? Idén? Idén?
Tavaly.
Tavaly.
Na de ebben nem ez volt a lényeg, hanem hogy a kihívásnak megfelelt ő.
Tehát a kihívás, tehát még egyszer, tehát fontos, hogy szeretet legyen benne, annak a részéről, aki adja a kihívást, aki pedig kapja a kihívást, fontos, hogy érezze az én szeretetemet, hogy én a szeretetből adom, és az én fájdalmamat, hogy neki ezt nem könnyű hallania. Tehát csak akkor adja a kihívást a másiknak, ha érzem az ő fájdalmát, hogy neki ezt nem lesz könnyű hallania, az én kihívásomat. Na most, ha meghittség nem igazi szereteten alapszik, akkor én nem akarom, vagy nem fogom a másikat kihívni. Mert csak majom szeretettel szeretem őt. És nem merek neki kihívást adni, nehogy elveszítsem a barátságát, nehogy elveszítsem a nem tudom mit. És ezért inkább nem adok neki kihívást. Valaki mondta, hogy mostában túl sok kihívást adok a prédikációkban. Olyan vádizének érzi magát mindig, hogy valamilyen mindig letolva érzi magát a miséken. De szeretettől jön, nem?
De.
Hogy?
Van, mint dolgozni.
Tehát a részemről szeretettől jön. És érzem a kihívottaknak is a nehézséget, hogy ez nekik nem könnyű hallgatni. Tehát értjük, tehát ha nagyon szeretettel szeretem a másokat, akkor nem fog neki kihívást adni. Vagy ha féltem, hogy utána már nem fog engem szeretni, mert én ezt a kihívást adtam neki, akkor inkább nem is adok. Tehát ez nem szeretet. Most addig, ami kevés a megkicsik a kapcsolatunkban, addig még csak könnyű kihívást ajánlatos adni. Mihelyt növekszik a megkicsik a kapcsolatunkban, akkor lehet nagyobbat. Ja, tehát... Na most, ha másik el tudja fogadni a kihívásomat, akkor elindulhat a növekedés útján, a fejlődés útján. Ha nem fogadja el a szembesítést, akkor előről kell kezdeni a hívással a kapcsolatunkat. De nézzük meg ezt a Jóisten, hogy csinálja. Tehát ugye megismerem őt, magamat is ezáltal jobban, van egy megkicség a kapcsolatunkban vele, és ad egy kihívást, egyszerűen megbetegszek. És akkor én ott földhöz verem magam, mint a rossz gyerek, hogy Uram, hogy engedhetted meg ezt, mikor te engem szeretsz, hogy én megbetegedjek. Te nem is szeretsz engem, te nem is törődsz velem. Hát, ez azt jelenti, hogy nem fogadtam el a kihívását. Úgyhogy előről kell kezdeni. Ő megint hív, megjönnék egy megkicsőjő kapcsolatom, és előbb-utóbb megint fog adni valami kihívást nekem. Tehát én ezt szerettem Istenre a kapcsolatunkban, a kihívást. A próbát nem szerettem, ezt a szót. Hogy Isten próbára tesz. Ugye magasugró létsz. Át kell ugranod. A próbában, mert nekem mindig ezt teszem a tornaóra. Hogy át kell ugranod, de magasugró létsz, hát akkor foglak szeretni. Hiszen vagy átugorodtuk gyerekkorunkban, vagy átbújtunk alatta, vagy elmentünk mellette, persze rossz lelkismeret. Na. Jó, világos ez a kihívás, így mondjából. Jó. Akkor következő lépés a megtérés. Tehát ha a kihívásom, vagy szembesítésem a meghittségünk arányába megfelelő módon történt, és megfelelő időben, és a másik érzi, hogy nekem ezt nehezemre esett ám neki mondanom, akkor a másik, tehát elkezd növekedni. Megtér, vagy nem tudom, felhagy azzal a szokásával. Tehát valamiféle változás áll ez a lényeg. Nem muszáj megtérésnek, mi változás. A következő a kiengesztelődés. Ugyanis akárki, akármit mond, egy ilyen szembesítés, az mindig is nehézséggel jár. Konfliktussal jár. De ezért fontos, hogy legyen utána egy kiengesztelődés. Tehát egyfajta feszültség jár a kihívás, ez biztos. Fájdalommal. Még akkor is, ha tudom, hogy nem önkényes, hanem szeretetből jött az én javamra, akkor is fáj egy darabig. Tehát ezért fontos a megbocsátás egymástak, sőt még az is, hogy hálát tudjak adni a kihívásért. Vagy a köztünk lévő feszültségért. Ez azt is jelenti, hogy elkezdett gyógyulni a kettőnk kapcsolat. Ez a kiengesztelés, megbocsátás. Sőt, az is fontos, hogy a kihívást, tehát hogy lássam, hogy a kihívás megerősítette a kapcsolatunkat, elmélyítette. Hetedik, az egység, ez a következő lépés. Tehát mélyebb síkon tapasztaljuk meg egymás iránti egységünket. Érezzük, hogy a szívünk még jobban együtt topog, összefor. Istennel való kapcsolatom is igaz. Közösség, tehát mondom, tehát ez mindig az, amit elmondtam. Isten jó kapcsolatom egy közösségem belül, érvényes egy házasságra, egy barátságra, tehát majdnem minden emberi kapcsolatra. Nyolcadik, a következő az elköteleződés. Tehát mélyebben elkötelezem magam a másik felé. Istennel, házastárs, barát, közösség. Szöszölve. Tehát szabadon, örömmel, szeretettel. Szöszölve. És a kilencedik, az utolsó. A küldetés. Az a szeretet, amelyet nem osztunk meg, nem igazi szeretet. A szeretet mindig a kapott szeretet túlcsordulása, kicsorduló, kiáradó szeretet, az igazi szeretet. Tehát az egymás iránti szeretetünkkel megtelik a szívünk, és kiárad másokra. Ilyen például, amikor, most nem tudom, valahogy a januék jutottak eszembe, hogy tartanak jegyeseknek felkészítőt. Köztük lévő szeretett kapcsolat túlcsordul, és másoknak is szeretnék ezt átadni. Vagy nem tudom, tehát hogy a házaspáros nem csak ez a jegyes felkészítő, vagy tudom én a nagymarosi találkozókat, hogy 40 éve szervezünk, vagy otthont adunk a házunkba neki. De most szerintem majdnem mindegyik ötökről tudnék valamit mondani. Tehát fontos ez, hogy a házastársnak is a szeretete túlcsorduljon mások felé. Túlcsorduló szeretet az is szerintem, amikor az unokákra vigyázunk, hogy ott vannak a nyakunkon mindig. Addig jó. Tehát a szeretet nem szűnik meg soha. Első Korintusi levél 13.8. Tudom, hogy Isten is küld engem. Tehát ő soha se költök nézésre hív. Maga a szent áldozás is mindig küld a másik emberhez. Tehát amikor azt mondtam, hogy tehát a szeretet elmélyítésének 9 lépése, és ez az utolsó, hogy küld, tehát érdemes megnézni a saját életembe, a házasságunkba, vagy a közösségünkbe, Isten hova küld engem? Kihez? Ugye, aki karitászban van különösképpen jelen, az is tökéletes küldetés. A másik emberhez. Segítsek rajta. Mi olyan szép volt most, hogy volt ez a hóhelyzet az országban, és hogy annyi gyönyörű szeretetnek kifejezése volt a bajban. Tehát halljuk itt ott, amit olvassuk a neten is a jelen beszámolókat, hogy... Hogy?
Tehát egy hónap itt is kell.
Ez egy hónap is gyakorolhatjuk. Jó, tehát én ezt ajánlom, hogy nézd meg egy kicsit a saját életedbe is, hogy hol jelenik meg az a küldetés, kihez, kifelé. Tehát érdemes a saját életedet levetíteni. Otthon végiglépni ezt a 9 lépést. Vagy akár most hagyok időt. Hogy a saját életedbe, Istennel kapcsolatodban ez a 9 lépés hogy alakul, a házasságodba ez a 9 lépés hogy alakul, meg aki tartozik valamilyen közösségbe, hogy ott ez hogy alakul, ez a 9 lépés. Van-e valahol, ahol megrekedtünk? Nem tudunk túllépni a egyik lépésre a másikra. Megrekedt a kapcsolat. Van ilyen? Ez a meghívás, a meghittség. Előbb-utóbb, ha szeretnél növekedni, akkor kapsz Nézd meg az Istennel való kapcsolatodat. Előbb-utóbb kapsz kihívást. Én legalábbis folyamatosan. Egy kis olyan kis meleg, puha, ugye? Nem, nem biztos, hogy langyos víz. Tehát jó ez. Most valaki mondta, hogy most hogy van új pápa, hogy szóval ugyanaz az érzés van benne, mint a második János Pálnál, hogy szóval olyan jó lenne oda menni hozzá, úgy megölelni. Tehát valami ilyesmi, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom, amit mondasz, hogy időnként kell ez a fajta meghittség, akár a házasságomban, Istennel való kapcsolatom, vagy közös, amikor egyszerűen csak olyan jó. Tehát ez a... Amikor nem kell valamin ott feszülni, vagy nem tudom vívni, vagy hasonló, hanem egyszerűen csak olyan jó. Erre borzasztó szükség van. De tudni kell azt, hogy ez most a benzinkút. Vagy a táborhegy. Tehát nem fogok mindig ott maradni. Már csak azért is, mert vagy kapok meg, vagy kapok kihívást, vagy kapok küldetést. De merni kell megpihenni ebben. És nem kell elkismert fordulás, hogy jaj, nekem most olyan jó. Egyrészt meddig lesz nekem még ilyen jó, másrészt meg, hogy jaj, mi lesz, hogyha majd nem lesz jó, ilyen jó. Tehát merni kell örülni a jónak. Ez, amit a Rikéliász mond, aki zuhant a repülővel, a Hudson folyó felett, hogyha van mellette egy barátod, és van egy üveg vörösborod, akkor ne tétovázz és bontsd fel. Tehát örülni ennek a jelen pillanatnak. Nagyon fontos ez. Na most a szeretetnek ez a fejlődése, ez vagy hosszú hetek, hónapok, vagy évek alatt megfigyelhető. Tehát nem kell sürgetni. Tehát van, amikor ez évek hosszú során keresztül tart. De valamikor egy együttlét alatt is végig lehet a kilence pengetni, egy este. Jó, van ezzel kapcsolatban bármi kérdés, hogy ez így világos, mehetünk tovább. Jó. No, akkor most jön a válaszom a múltkori kérdéset, adnék egy ilyet, meg erre is elindítok egy ilyet. Ez lesz a második oldal, az lesz az első oldal, ez az első, második oldal. Egyet meg kell tartani. Ilyenkor mindig szokott kavar lenni. Ahol találkozás van. Van egy játék, amivel még meg is tudnám ezt kavarni, ezt a találkozást. Ez a teljesen úgy van. Egy maradt. Na akkor magyaráznám ezt a lapot, és mondom, ezt azért hoztam, mert múltkor voltak kérdések. Aki tavaly volt imaiskolán, ezt megkapta. No, tehát ez a megkülönböztetésről szól ez a lap. Szent Ignác beszél sokat erről egyébként. Fontos, hogy azok az érzések bennünk vannak, ne korlátozzuk arra, hogy ez az ördögtől van, vagy nem tudom, rengeteg mindentől lehetnek bennünk érzések. Tehát lehet az időjárástól, a fáradtságtól, a kormánypolitikától, az emberektől beszólt, nem szólt be, az egészségemtől függően lett pszichológiai gyökerű, stb. Stb. Tehát ne mondjam egy-egy érzés, ami bennem vagy ez az ördögtől van. Hát lehet, hogy tőle van egyébként, nincs az kizárva, de én nem szeretem, hogy minden az ördögöt keressük, hogy ez az ördögtől van. De lehet egyébként adott esetben. Ezért fontos megnézni, hogy kitől van. Tehát, hogy szembe tudjak vele nézni. Az biztos, tehát itt a 1, 2, 3, 4, 5, 6. pont mondja ezt, hogy a gonosz az mindig szomorúságot kelt bennem, a lélek pedig bátorít, vigasztal. És a következő mondja ezt, hogy ezt a megkülönböztetést, amit végzek, tehát egyrészt imádságban érdemes végezni, kérni a Szent Lelket. Tehát ez arról szól, hogy fel tudjam ismerni az érzéseimet, hogy honnan vannak. Mennyire vagyok szabad, ugye itt van. És a következő igazából maga a munka, ami ott azzal kezdődik, az a bekezdés, hogy megnézem. Tehát ott pont középen. Tehát megnézem, hogy bennem most milyen érzések vannak. Most mindenki gondolhat egy valamilyen dolgára, amivel most esetleg akar foglalkozni. Mit tudom én, bennem most van egy konkrét dolog, tegnap beszólt nekem valaki. Megnézem, hogy azzal az illetővel, vagy nem csak az illetővel, azzal a történésekben kapcsolatban bennem, milyen érzések vannak. Hát igen, van bennem harag, szomorúság, fájdalom. És ott van a gonosz jelei, azok mindig a bizalmatlanság, reménytelenség, egoizmus felé vezet. A lélek pedig mindig a hit, remény, szeretet felé indít. Tehát elkezdem ízlelni azt, amivel én most foglalkozni akarok. Milyen ízt hagy bennem? Ugye én azt mondtam, hogy én azt válaszom, hogy tegnap nekem valaki beszólt, hát bennem harag van. Méreg, szomorúság, fájdalom. Tehát megnézem, milyen érzés van bennem, megpróbálom felismerni, hogy kitől jöhet. Tehát, hogy a fáradtságomból az biztos, tehát hogy én is érzékenyebb vagyok, a fáradtságomból jöhet. De hogy ezek között az érzések, amik bennek vannak, ez nem a lélektől van, a harag, meg akár még bosszú is, a többi, az biztos. Tehát ez inkább a kísértőtől van. Tehát felismerem, hogy kitől jön. És utána Ignác így mondja, hogy állást foglalok. Tehát eldöntöm, hogy engedem, hogy ez az érzés bennem legyen, vagy pedig nem engedem. Ugye, tehát ez már mondhatnám, mondtam, nem az a baj, hogy egy madára fejem fölött száll, hanem a fészket rak a fejem tetején. Tehát nem az a baj, hogy egy gondolat az eszembe jut, vagy egy érzés, hanem az, hogy mit kezdek vele. Hagyom, hogy irányítson, hagyom, hogy befészkelje magát belém. Következő ezek az érzések, amik most bennem vannak, ezek milyen irányba mutatnak. Elképzelem, ha engedek például ezeknek az érzéseknek, maradok a sajátomnál, a haragomnak, a mérgemnek, a bosszumnak, ez hová vezet? Hát, jó irányba biztos, hogy nem. Ugye magyar így mondja, gyűl az, ami öl, és gyűlölet lesz belőle. Ezt már múltkor mondtam. Közelebb vissza Istenet, hogy eltávolít. Hát, szerintem nem visz közelem. Hol tért el a helyes iránytól? Érdemes visszanézni a folyamatot. Ezeket odaviszem Isten keresztre feszített szeretetéhez, tehát odaviszem elé, ezek elhalványulnak, ezek az érzések, mert semmi köze Istenhez, távol van tőle, vagy pedig kitisztulnak jobban. Tehát mert közeliek hozzá. Aztán ezt is érdemes megnézni, hogy Jézus tapasztalta ilyet, hajaj, mit csinált, mikor, mit tett. Én régebben tapasztaltam ilyet. Van-e érték ebbe a tapasztalatba, amit én megéltem? Mi lenne ehhez a dologhoz a helyes hozzáállás? Ide érzek ösztönzést? Jó, tehát nagyjából ennyi. Ezt én ajánlom, tehát ha valakiben vannak hullámok, elég erőteljes érzések, ez nagyszerűen ez a kis lap megmutatja azt, ha végignézem, hogy mit kell nekem azzal kezdeni, ami bennem van. Nekem ez rengeteget segített már az életben. Tehát akkor, amikor írtó dühös voltam valakire, vagy haragudtam, feketén-fehére megmutatta, hogy mit követett ebben. Nem tudtam megbocsátani. Nekem ez nagyon sokat segített. Úgyhogy én ezt a lapot, én ezt nagyon fontos kulcsnak tartom. Ajánlom azt, hogy otthon érdemes végig nézni valamilyen dolgomat, amiért nem tudok hálát adni az életembe, vagy ami nehéz, végigvétni ezeket a lépéseket. Ha nem emlékszem konkrétan, mi voltak a mutka kérdések, de nem tudom, hogy ez most így válaszol-e azokra, amik akkor felvetődtek. Az majd kaptok, az a következő lap lesz, majd napozós. Na, ez erről szól, pontosan. Azért most így akkor megválaszoltam a lelkismeret és a sátáni hang közti különbséget. Tehát, hogy megkülönböztettem az érzésem, bennem van a hangot. Ha végiglépem ezeket a lépéseket, gyönyörűen ott lesz. Van ez a másik lap, amelyiken a választás van, ezt ugye csak úgy bónuszként adom. Ezért nem kell fizetni. Ez a választásról szól, vagy más szóval döntésről. Tehát előttem áll egy döntés. Mit tudom én? Mondjunk egy döntést, aki, valaki valamilyen döntés előtt áll, valamilyen?
Én most voltam, túlvegyek.
Na akkor elmondod, hogy milyen
és
döntés?
És nekem van egy ideig volna segített benne, másfél időre elkezdtem el a döntésen, és nagyon nehéz volt, és külső szemmel tekintve konkrétan elmondom, az volt a problémám, hogy ugye 3 évet töltik az ikreim, de hogy én szeretném őket óviba beszoktatni, a nagyfiam most kezdi az iskolát, és én mivel pedagógus lévén, én egy iskolába a idegen gyerekekkel úgymond tanítózok, és az én gyerekemmel meg ki lesz ott, a nagymama, vagy az apuka, vagy ki. És én ebben nagyon sokat örültem, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy így van, és hogy ennek kell így lennie. És én ebben nagyon sokat imádtam, hogy egy megoldást találjak erre. És aztán rájöttem, hogy hát kötelező nekem szeptemberre iskolát kezdeni. Hát könyörgöm, tehát most mi fontosabb nekem? És akkor sikerült ezt meghoznom egy olyan döntést, hogy hát letöltöm a szabadságomat, és ráérek utána. Nem vagyok pótolhatatlan, nem vagyok olyan fontos, hát hogy minden megoldható. És meghoztam egy jó döntést, és úgy van. És akkor a szabadság van bennem, tehát annyira jó érzés, hogy ezt mertem vállalni, és gyakorlatilag félbe mentem be a munkahelyemre, hogy ez most mi lesz, és hogy lesz, és hogy fogják fogadni, és abszolút megkaptam a döntést, hogy ha akarok 6 órába, akarok 8 órába, akkor kezdek, amikor én szeretnék, és annyira jó volt. Tehát, hogy viszonozva volt ez az érzés bennem, hogy én is felszabadultam, és kaptam egy olyan lehetőséget, szabad utat, hogy választhatok, amikor én szeretnék.
Jó, akkor most mindenki gondolja egy döntésére, ami esetleg mostanában volt, vagy küszöbön áll, tehát például lehet, hogy visszamenjek dolgozni, nem menjek vissza dolgozni. Elmondjam a főnökömnek a véleményemet, vagy nem mondjam el. Vállaljak új gyereket, vagy ne vállaljak. Pettelem én. Akarják hozni az unokát holnap. Igen, mondjak rá, vagy nem mondjak rá igent. Nem tudom. Váltsak munkahelyet, ne váltsak munkahelyet. Úgyhogy most mindenki gondolhat valamilyen döntésére, vagy választására. Ugye, tehát fontos, itt írom azt, hogy tehát tudjam azt, hogy Isten már engem választott. Az is megnézhetem, hogy jó irányba megy az életem. Ez fontos mondat, ha az alapvető irány nem jó, akkor kevés az, hogy rossz vonatra szálltam, és észrevettem, hogy rossz vonatra szálltam, és elkezdek a vonatba visszafele menni. Ez kevés. Megkülszállom arról a vonatról, ami rossz irányba vezet. Pontos a következő, hogy szabad legyek a választásra. A bűnnel szemben nem lehetek indiferens, tehát közömbös. Már nem igazán fedi a közömbös szó az indiferenset, de na, milyen Isten. Jobb szó van rá?
Mondd. Az előző zajnál egy fontos kérdésem, hogy mi van akkor, és számtalan az, hogy nyilván mindenkinek az életére előfordult ilyen, hogy látom egészen biztosan, hogy valaki rossz vonatra száll.
Hát akkor kötelességem szólni. De ez itt a szeretett lépcsőit néz.
Igen, csak a másik azt jelent átmen. Én jó vonatra szálltam. És itt jönnek az érzések. Én most boldog vagyok, jól érzem magam.
Hát ez olyan, én azt gondolom, hogy a mor megtette a kötelességét. Tehát ugye, te most maradjunk a Ferkó hasonlatánál, tehát hogy most adjak ennek az embernek kihívást, hogy ne adjak. Ha van, tehát érdemes megnézni a szeretet 9 lépcsőt. Van meghittség a kapcsolatunkban? Akkor adjak neki kihívást. Érzem, hogy neki ez nem lesz neki könnyű meghallgatni, a fáj nekem fáj, akkor mondhatom. Szeretetből adom, szeretetből adom. És ha van köztünk meghittség, akkor mondhatom neki. Attól függetlenül, ugye ott is azt mondtam, hogy valahogy az ember nem tud elfogadni a kihívást. Ugye Isten kihívását lázadok. Semmi gond, visszamegyünk az elejére, a hívásra. Tehát, de ha látom, hogy valaki rossz vonatra szállt, és tényleg, ha megnézem ezt a 9 lépcsőben, hogy hol tart, van a meghittség, meg izé, meg hasonló, hogy mondjam-e neki, hogy jó, rossz vonatra szálltál. És kevés az, ha hátrafele indulsz. Meg kell ugrani róla. Ja. Na, tehát csak két jó között választhatok. Tehát az, hogy a bűn meg a nem bűn közt választok, ez nem kérdés. Ellopjam ezt a táskát, vagy ne lopjam, mert ez most nem kérdés. Próbálnám meg, ugye? Fontos, sötétben soha se akarjak választani, dönteni. A hajósok azt mondják, viharba soha se változtatnak útirányt, ha nem látják a... Hát annak idején, amikor még sarkcsillagot, vagy a napot nézték, nem volt nap, nem volt sarkcsillag, nem változtattak az irányt. Aztán ez egy nagyon jó, a halálos ágyamon visszatekintenék erre a döntésemre. Melyik tölt el nagyobb békével, örömmel? Melyik van jobban összhangban az életcélban, életcélról minden mindjárt lesz szó. Ez is nagyon fontos, mit tanácsolnék a legjobb barátomnak, aki hozzám ezzel a problémával jön hozzám, hogy tanácsot kérjen. Általában, amikor hozzám jönnek valamilyen kérdéssel, hogy mit tegyem, mit csináljam, mit tanácsolok, én ezeket mindig végigléptetem velem. Én tudom, hogy ő tudja a választ. Nekem csak segítenem kell, hogy ő ezzel tudjon szembesülni azt, amit ő amúgy tud. Tehát olyan könnyű lenne megmondani neki a tutit. Csináld ezt. Ez a legjobb, ez a biztos. Ez az Isten akarata. Valaki neked ezt mondja valamire, hogy ez az Isten akarata számodra, az biztos, hogy ne hidd el. Nem tudhatom, hogy mi az Isten akarata számomra. Egy dolgot akar az én üdvösségemet, semmi más. Nem ezt vagy azt. Ja, aztán... Ez is jó. Felírjuk magunknak a különféle lehetőségeket. Hát itt ezt értem, hogy pap leszek, nem leszek pap, de lehet ez, hogy visszamegyek dolgozni, nem megyek vissza. Beolvasok a főnökömnek, nem olvasok be. Másik gyereket vállok, nem vállok másik gyereket. És akkor felírom azt, hogy mit tudom én. Beolvasok, nem olvasok. Beolvasok mellett, mi szól mellette, mi szól ellene. Beolvasoknál is, jól mondom. Mi szól mellettem, mi szól lett. Tehát ott lesz 4 oszlop, feketén-fehéres. Tudok utána egyensúlyozni, hogy melyik tölt el nagyobb örömmel, békével. Aztán ez is jó, hogy a különféle alternatívákat végigjátszom, elképzelem. Elképzelem, hogy beolvasok, elképzelem, hogy nem olvasom. Hát fontos ez is, hogy a választás mindig a lélek végzi bennem. Kérjem ezt. Imádkozzak érte. Na, tehát ez lesz a kótor a házi feladat. Tehát van a szeretet 9 lépcső, hogy végignézzem. Akkor megkülönböztessek valamit, vagy esetleg válasszak is. És akkor követően most kiosztok lapot, ezt itt fogjuk most megcsinálni. Ehhez kell a tól. Jó. Ez a székvezetésre is. Mindenkinek jutott? No. Hát, meg lehet ezt csinálni, tehát a 30 perccel most nem foglalkozzunk, ami oda van írva. De azt megtehetem, hogy felosztom az életemet egy pár szakaszra, így gondolatban. Tehát olyan fordulópontok, külső vagy belső fordulópontok alapján, amit gondolok, és akkor feltehetem mindegyikre azt a 10 kérdést, ami ott van. Akkor a B, tehát hogy összehasonlítom a válaszaimat, amiket adtam, kiderül ott nekem, hogy mi az, ami fontos volt eddig az életemben. És ebből összeállítok egy listát. Mi az, ami nekem eddig az életemben fontos volt. Jön a C, hogy ez alapján, a lista alapján, ami a B volt, megpróbálom megfogalmazni 2-5 mondatba az életcélomat. Ami nélkül értelmetlen volna az életem. Fontos, itt van a hangsúlyozás, ne foglalkozást írjak, vagy ne életállapotot, mert ezek csak utak az életcélomhoz. Az életcél annyira fontos valami, hogy ha nem valósul meg, akkor nem érdemes élnem. Úgyhogy ezért fontos, hogy ne életállapotot határozzak meg, hogy a gyerekek, vagy unokák, vagy a házasság, nem tudom mi. Mert mi van, ha ott hagy az ember, vagy az asszony? Vagy a gyerek kirepül a családi fészekből, akkor vége az életem értelmének? Nem. Akkor is értelme van. Tehát egy jó életcélben ott van az Isten, és ott van az ember. Ugye küldetés ad. Hát aztán a D ott van, hogy érdemes ezt megerősíteni, és imába odavinni Jézushoz, hogy aki majd szeretne majd szentségvállás most innen majd menni. És de még a megerősítés segíti az E, az a 8 kérdés. Na, úgyhogy én ajánlanám, hogy most akkor érdemes van a kikinek egy kicsit ezen most dolgoznia. Tehát először az A, utána összeállítani a B a lista, ami fontos az életemben. Utána megfogalmazni az életcélomat egy pár mondatba, és lemérhetem az E-vel, E ponttal, hogy jó ez az életcél. Jó, úgyhogy akkor jó munkát. Most. Nem kell senkinek elmondani utána nekem az életcélját, ha akarja, elmondhatja. Én is elmondom majd. Azért csináljuk meg itt, hogy se fogjátok.